Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi az örökkévaló mi szíveinket, azzal az igével, amit írva találunk Sámuel első könyve első részének az első 20 verseiben. Istennek szent igéjét Sámuel próféta első könyvéből, az első rész első 20 verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és alázattal az ige hosszúságára való tekintettel helyeiteket elfoglalva. Volt egy ember Ramataim Cófimból, az Efraim hegységéről való, és az ő neve Elkána vala, Jerohámnak fia, aki Elihu fia, Tohu fia és Sóf fia volt, Efraimita vala. És két felesége volt néki, az egyiket Annának, a másikat pedig Peninnának hívták, Peninnának gyermekei valának, de Annának nem valának gyermekei. És ez az ember felmegy vala esztendőnként az ő városából, hogy imádkozzék és áldozatot tegyen a seregek urának Silóban. Ott pedig éli két fia, Hofni és Fíneás valának az úrpapjai. És ez az ember felmegy vala esztendőnként az ő városából. És azon a napon, amelyen Elkána áldozni szokott Peninnának, az ő feleségének és minden fiának és leányának áldozati részt ad vala, Annának pedig két akkora részt ad valamivel Annát igen szerette, de az Úr bezárá az ő méhét. Igen bosszantja vala pedig Annát vetélkedő társa, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárá az ő méhét. És így történt ez esztendőről esztendőre, valahányszor felment az Úrnak házába, eképpen bosszantá őt, ő pedig sír vala és semmit sem evét. És mondané ki Elkána az ő férje: Anna, miért sírsz? És miért nem eszel? Mifeled bánkódol szívedben, avagy nem többet éreke én néked 10 fiúnál? És fölkele Anna, minek utána evének Silóban, és minek utána ivának, Éli pap pedig az Úrnak templomában az ajtófélnél ül vala székében, és lelkében elkeseredve könyörge az Úrnak, és igen sír vala. És fogadást tőn mondván: Seregek ura, ha megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiú magzatot adsz szolgáló leányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti a fejét soha. Mivel hogy pedig hosszasan imádkozik az Úr előtt, Éli figyel vala az ő szájára, és mivel Anna szívében könyörge, csak ajka mozgott, szava pedig nem volt hallható, Éli azt gondolá, hogy részeg. Mondd azért néki, Éli, meddig leszel részeg? Távolítsd el mámorodat magadtól. Anna pedig felele is mondanéki: Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok én, sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd te szolgáló leányodat rossz asszonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szólottam eddig. És felele Éli is monda: Eredj el békességgel, és Izraelnek Istene adja meg néked a te kérésedet, amelyet kértél tőle. Ő pedig monda: Legyen kedves előtted a te szolgáló leányod, és elméne az asszony az ő útjára, és evék, és arca nem vala többé szomorú. És reggel felkelének, és minek utána imádkozának az Úr előtt, visszatértek és elmenének haza Rámába, és ismeri Elkána az ő feleségét, Annát, és az Úr megemlékezik róla. És történt idő múlásával, hogy terhes lőn Anna, és szüle fiat, és nevezi őt Sámuelnek, mert úgy mond, az Úrtól kértem őt. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, minden kornak megvannak a prioritásai. Korunknak ez a személyes szabadság, az érvényesülés, a kiteljesedés és az önállóságnak a hangsúlyozása. Korábban, nem egészen egy évszázaddal ezelőtt, a közösség volt fontos érték, a nemzeti elköteleződés, és egy kicsit később ideológiáknak a térnyerése és ideológiák melletti állásfoglalás. Még korábban ismerjük a történelemből, a társadalomban valahol elől volt az áldozatkészség és a lovagiasság. De minden koron átívelően ott van a család, és ott van a nőkben az a vágy, hogy mikor eljön az idő, egy nő édesanyja lehessen. És mindenfajta kiteljesedésben, a változó világban évezredeket átível ez a gyönyörűség, és valahol mélyen értékek változása ide vagy oda, de ez a leggyönyörűségesebb. Ennek a nem könnyű történetét hallottátok ma, testvéreim, talán némelyek, akik itt vannak, nem is először ezt a bibliai történetet, hiszen a Szentírás a lehetetlen hitnek a lehetőségét villantja fel egy asszonynak, Annának az életében. Ennek az asszonynak az élete nem volt annyira rossz. Ha egy kicsit a szöveg mögé nézünk, azt olvasjuk, hogy egy olyan családban van benne, ahol társadalmi státusza valószínűleg a maga korában a jobb anyagi helyzetűek közül való volt. Aztán azt is olvassuk, hogy szereti az ő férje, és nem is akárhogyan szereti, sőt ennek a szeretetnek visszatérően újra és újra nyomatékot ad. És tudjuk, hogy aki benne élt egy ilyen családban, az egzisztenciális biztonságot is jelentett. És feltehetően ez az asszony mind-mind tudatában van ennek, hogy igazából kívülről nézve az ő élete nem is olyan rossz, sőt a jobbak közül való abban a társadalomban. De mindennek a tudatában mégis van egy hiány az életében, ami nem hagyja őt nyugodni. Egész biztos, hogy sokszor és sokféleképpen kereste a megoldást életének erre a nyugtalanító helyzetére. És akkor megpróbál egy olyan utat, amit addig sohasem próbált. Amitől várja a lehetetlen lehetőségét, ez az asszony különös módon fordul az Isten felé. És tőle kéri, és tőle várja ennek az állapotnak a megfordulását, egészen ugye a részegség mámoráig megy el, legalábbis úgy tűnik ez a kívülállók számára, hogy amit emberi módon nem kapott meg, azt megkapja a Teremtő Istentől. Az évek fájdalmából ömlenek a szavak, némán és mégis belső kiáltással ott a templomban éli a főpap előtt, mozog ennek az asszonynak a szája, de hang nem jön ki, hiszen, ahogy ő mondja, szívében imádkozik. És igazán imádkozik. De mégis szavakká formálja valahogy azt, ami ott van életében, ami nem éveknek, hanem talán több évnek az őt nyomó keserve. Uram, te ismered az életem hiányát. Uram, tudom, hogy te tudsz ezen segíteni. Add meg, hogy ami lehetetlennek tűnik emberileg, mégis lehetségessé váljon a te szent kegyelmedben. Nem tudjuk pontosan, miket formált meg ez az asszony, de egész biztos, hogy szívéből jöttek mindazok, amelyek ott forognak az ő száján. És a szavak formálásában is, abban a döntésben, hogy nem akárhol, hanem a templomban keresi Isten akaratának beteljesedését az ő életében, valami mélységes átadás van. Az Istennel való együttlétnek a különlegessége. Mert hogy imádkozott-e otthon ez az asszony? Feltehetően igen. Maga a családi háttér is ilyen volt, hiszen azt olvasuk a történetben, hogy az ő férje Elkána évenként felvitte az áldozatot, tehát egy olyan hitéhez ragaszkodó férfi ember áll az oldalán, aki nem feledkezik meg arról az évi áldozat hozatalról, pontosabban, hogy felviszi a jeruzsálemi templomba ezt az áldozatot. Ezt ő mindig számon tartja. És amikor felviszi az Istennek az áldozatot, akkor mindig ajándékot ad azoknak, akiket szeret. Ugye milyen gyönyörűséges, testvéreim, az életnek vannak ilyen nagy pillanatai, mikor az ember hálával áll az Isten előtt, és ez a hála nem csak az Isten irányába formálódik szavakká, hanem tettekké formálódik a mellettünk élő, a mellette élő embernek az életében. Ajándékot kap, kapnak a gyermekek, és ajándékot kap a két feleség. Nos, hogy imádkozott-e otthon ez az asszony? Egész biztosan, hogy igen. Korábban is imádkozott. És mégis, mikor ott van a templomban, akkor a templomi csendességet, azt is mondhatnám, hogy a templom szentségét újraéli, immár egyesülve abban a bizonyosságban, az önátadásban, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. És tudjátok, milyen nagy különbség? Mert mondják ugye sokan, hogy otthon is lehet imádkozni, és efelől kétségünk nincs is, lehet otthon imádkozni. De ez az asszony mégis fontosnak tartja, hogy elmenjen a templomba, és ott a templomban különleges módon tegye le szívének teljességét az ő ura elé. Mert ott a templomban nem hívja az Istent, hanem keresi az Isten akaratát. És mekkora különbség ez? Nem hívja, hanem keresi. Ő megy el Istenhez, hogy elkérje Istentől, amit csak a Teremtő Úr adhat egyedül az embernek és senki más. Mert vannak olyan dolgok az életünkben, testvéreim, amit emberek soha nem adhatnak, csak egyedül Isten. És ezt el kell kérni Istentől. Azt mondja Jézus, ha akkora hitetek lenne, mint ez a mustármag, ugye az egyik példázatában, akkor azt mondanátok ennek a hegynek, hogy menj el és belemenne a tengerbe. De ti úgy kértek az Istentől, hogy nincs mögötte hit. Úgy, szokásból hívjátok. Pedig ha igaz szívből kéritek, Isten megadja szívetek kérését. Istentől kell elkérni, testvéreim, amit ember nem adhat. Az új életet. És nagyon érdekes, hogy Anna nem önmaga számára kéri el ezt az életet, és fogadástőn mondván, seregek ura, ha megtekinted a te szolgáló leányodnak a nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiú magzatot ad szolgáló leányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti a fejét soha. Figyelünk, Anna nem maga számára kéri Istentől az ajándékot, hanem azt mondja, hogy adj nekem, hogy én visszaadhassam neked, amit ajándékoztál. Tartja magát az a nézet, nagyon sokszor még a ókor, nem csak az ókor tudományokban általában, hanem az ószövetségi kutatásokban is, hogy ókorban, sőt egészen a 20. századig, 20. századnak a közepéig az organikus családokban való léte egy nőnek az létbiztonságot jelentett. Azért nem lépte ki ebből a kötelékből a nők, mert bizonytalanná vált volna a helyzetük, vagy azért kívánkoztak be egy ilyen kötelékbe, sőt azért kellett a gyerek, mert később a gyerek volt, mai nyelvre lefordítom, a társadalombiztosítás. Az volt, aki gondoskodott a szülőkről. És testvéreim, ha elolvasok ezt a bibliai történetet, teljesen más üzen nekünk. Mert ez a történet, és ebben a történetben ennek az asszonynak az imádsága másról beszél, cáfolja ezt a közkeletű tételt, hiszen ő nem magának kéri el ezt a gyermeket, hanem Istennek. Nem azért kéri, hogy legyen neki majd később egzisztenciális biztonsága, hanem azért, hogy megtapasztalja Isten jóságát. És azt a gyönyörűséget, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennél még mindig lehetséges az ember életében. És ma ezen a hittanos évzáron kérdez az ige minket, testvéreim, vajon mire küldjük el, mire készítjük fel a mi gyermekeinket, akiket Isten ajándékozott nekünk. Sokan vannak olyanok, akik most döntés előtt vannak, vagy már be is adták a jelentkezésüket valamelyik iskolába, főiskolára vagy egyetemre. Vajon ebben a döntésben mekkora szerepet kapott, hogy akit ajándékba kaptunk mi az örökkévaló Istentől, azt neki adjuk vissza. Hiszen, hogy 5 év múlva, 10 év múlva, vagy 30 év múlva mi lesz itt Európában, és mi lesz Magyarországon, ki tudja azt közülük. De higgyétek el, hogy 5 év múlva, 10 év múlva, és 30 év múlva is Isten Jézus Krisztusban itt lesz között. És aki neki tudja adni, át tudja adni minden ajándékát, Istentől fogja visszakapni meggazdagodva. Igen, testvéreim, igazából a kérdés, amely nekünk feszül, hogy vajon kinek adjuk oda a mai nemzedéket, és mire? Van-e elég hit, hogy Isten kezébe tegye le a mai szülő generáció azokat a drága kincseket, amiket Isten adott. Letenni az előttünk álló nyári napokra Isten kezébe, de letenni hosszabb távra, tudván azt, hogy a legjobb helyen van. Uram, ha adod őt nekem, mondja Anna, én visszaadom. Neked ajándékozom. Micsoda hit. Micsoda bizalom, és tudjuk, hogy ebből a gyermekből lesz aztán Izraelnek egyik legnagyobb prófétája, Sámuel próféta. Hinni és bízni abban, hogy ami az Isten kezében van, az a legjobb helyen van. Testvéreim, ez az ige ezt hozza nektek, szülőknek, édesapáknak, édesanyáknak, nagyapáknak, nagyanyának, higgyétek el, ami az Isten kezében van, az a legjobb helyen van. És jöhetnek idők, és jöhetnek változások, kihívások, jöhetnek örömök, és jöhetnek kudarcok, ami az Isten kezében van, az a legjobb helyen van. Mert az egy megváltott szeretetben, üdvösséges reménységben van, mert Krisztusért és Krisztus által az Isten még azokat a kicsiket is, akiket most anyukák ölelnek, vagy maguk mellé leengedtek, s a nagyobbakat, akikkel lassan már serdülő korban nem bírunk, mind-mind magához ölelte Krisztusban Isten. Ott van, keresztségben pecsétettette erre. Konfirmációban bizonyságot adott erről. Anna hite nem csak édesanyává teszi őt, hanem egy nemzedékkel megtoldja, emberi mértékkel mérve legalábbis, egy nemzedékkel megtoldja még ezt az ajándékot. Azt a bizalmat, amelyben egy szülő a világ minden változásában Istenre meri bízni az ő gyermekének egész életét. Itt a templomban, ahol együtt vagyunk, érlelődjön bennetek valami ilyesfajta hittestvéreim, hogy a változó világban az örökkévaló Isten szeretetére bízzátok rá mindazt, s bízzuk rá mindazt, amit ajándékként kaptunk az örökkévaló és teremtő Istentől. A változó világban az örökkévaló szeretetet, amely átölel mindannyiunkat, és hisszük, hogy az utánunk jövő nemzedéket is hordozni fogja kegyelemben, fiáért, Krisztusért. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, azokat a szeretett közösségeket, akiket nekünk adtál. Köszönjük a házastársunkat, köszönjük a gyermekeinket, köszönjük a szüleinket, nagyszüleinket, gyermekeinket, unokáinkat. És köszönjük azt a közösséget, amelybe hívsz újra és újra, a testvéri közösséget, amelyet a te fiat szeretetében mutatsz meg nekünk, és bizonyítasz alkalomról alkalomra. És köszönjük azt, hogy a te szeretetedben ott lehet egy nemzedék, mely nehéz történelmi időkből jön, de újra megérintette őt az isteni szeretet. Köszönjük a fiatalokat, mostani szülőket, akik fontosnak tartják azt, hogy a gyermekük mást is ismerjen, és másként ismerjen, mint ahogy a világ hozza az ismeretet. Lélek és igazság által a templomnak csendjét, az örök isteni szeretetet a múlandóságban. Hitért imádkozunk te hozzád, olyan hitért, mint amilyen hitet Anna tanúsított, aki élete egészét és jövendő reménységét is a te végtelen isteni tenyeredbe helyezte. Ilyen hitet kérünk mai szülőknek, mai szülők nemzedékének, itt lévőknek és otthon maradottaknak. Lelki megújulást és bizonyosságot, hogy a félelem messze kerüljön tőlünk. Hálával állunk előtted, és imádkozunk most egy családért és egy családnak az ünnepéért, akik 5 évtizeden keresztül jóban és rosszban támogatták egymást, akik gyerekeket fogadtak ajándékként és neveltek fel, hogy aztán unokákat is kapjanak, és mindannyian itt álljanak szent színed előtt hálával, emlékezve arra az isteni szeretetre, amelyik akkor is ott volt az ő életükben, mikor talán ők nem tudták ezt. Áld és szenteld meg őket, és hordozd kegyelmesen, sasszárnyakon, a múló években, s tartsd meg őket mindaddig, míg atyai kegyelmed és bölcsességed méltónak tartja, hogy nevednek dicsőséget adjanak itt a földön. Imádkozunk te hozzád azokért a testvéreinkért, akik testi nehézséget hordoznak, de vágyják a te közösségedet. Szent lelked ereje által légy ott közöttük. Velük minden nap felkelésben és lefekvésben. Imádkozunk, hogy Légy és maradj velünk családokban, gyermekekkel, nyári táborozásokban, szabadságban, hogy örömmel lehessünk együtt minden találkozásban, itt a templomban vagy kint a világban. Imádkozunk azért, hogy népedet őrizd és hordozd, megújult hittel, végtelen kegyelemben és szeretetben, melyet adtál nekünk, fiadért Jézus Krisztusért, akinek szeretetébe helyezzük történelmi emlékezésünket, nemzetünket. Fogadd el, és hallgass meg azt, amit csöndben eléd teszünk. Fiadért Krisztusért. Amen.